hanem Dudás meg azon a télen úgy február felé megfizette az operációt. A kórhányban vadásztak, ott volt a főorvos is. Kondára akadtak a kutyák, és szerte szélettek vele. Dudás kiválasztotta a legnagyobbikat, és addig terelte Csahót a bajolt vele, míg fölvitte éppen oda, ahol a főorvos állott. Életének legszebb kanyját lövette vele akkor a Dudás. Iván esküdött, hogy szándékosan tette ezt a kutya, és lehetett benne valami, mert úgy nézett a főorvosra, amikor az odajött az elesett disznóhoz, olyan meleg hálás szemekkel, hogy embernek is becsületére vált volna ez a nézés. Legjobb disznós kutya lett Dudásból. Egyébféle vaddal nem is törődött többet. Ha megkondult a hangja, tudhatta mindenki, hogy disznó van előtte. És ha egyszer kijött az erdőből és nem keresett tovább, mérget lehetett venni rá, hogy nincs ott egy fia disznó sem. És tudományává vált a terelés. Ha meglátta a disznót, nem rontott rá, mint a többiek. Megállt 20 lépésnyire tőle és ugatta. Addig ugatta, amíg vagy odajött valaki, vagy megunta a disznó, és fölkelt magától. Akkor aztán erre fordult. Arra fordult, innen ugatta, onnan ugatta, terelte valósággal. Ha meg támadófajta kannal került össze, az csalogatta. Ugrált előtte, csaholt, megszaladt, visszatért, addig-addig, míg kicsalta a sűrűből a puskacső elé. Híres kutya lett belőle, és híres lett általa Iván is. Mert azt beszélték a cselédek, hogy Iván tanította. És valóban látni lehetett, ahogy néha este a tűz mellett odaült a kutyához, nagy vörös markába fogta a fejét, és dünnyögött hozzá furcsa szavakat, talán oroszul. A kutya pedig a szemébe nézett, és csóválta a farkát, mint aki érti a beszédet. Megszerették Ivánt a disznajói udvarban, és nem is volt vele semmi baj. Csöndes volt, tisztességtudó, engedelmes. Minden dolgát jól végezte, és olyanban is segített, amihez nem is szólították. Csak májusban történt baj vele. Furcsa volt. Ahogy tavaszodni kezdett, a fű kizöldült, a fák rügyei bomlottak, Iván szórakozott lett. Dolgát elvégezte rendesen, de ha megbízták valami mással, megesett, hogy elfeledte. Néha órák hosszat üldögélt a kutyaszín mellett egy téglarakáson, és maga elé bánult. Keveset evett, lesoványodott, nem kacagott Gáspár úrfira és Julikára, mint azelőtt. Borongás ült a szemében, és azt mondták az istálló legények, hogy éjszakánként sóhajtozott a szalmán. Egy napon aztán eltűnt. Este még elvégezte a dolgát rendesen, megethette a kutyákat, szalmát vitt nekik, minden. És reggel nem volt sehol. Nem került elő délre se, estére se. Hogy másnap se volt sehol, az ispán számba vette az istállóbeli holmikat, hogy nem hiányzik-e valami. Semmi se hiányzott. Nem vitt magával egyebet, mint ami rajta volt. Még a pokrócot sem, amivel takaródzott. Még az is ott hevert a szalmán. Elment. Rántott egyet a vállán az úr. Hát elment. Egye meg a fene. Csavargó fajta. De azért bántotta a dolog. Látszott. Eltelt néhány nap, talán egy hét is. Aztán egy hajnalon beállított valami ratosnyai ember az udvarba, aki tehenet vitt eladni a régeni vásárba, hogy azt üzeni ratosnyáról Viktor a korcsmáros, menjen valaki föl az oroszért, mert ott van már 3 napja, és egyebet se csinál, mint iszik, ordít, tépi a haját, és veri ki az embereket a korcsmából. Ha nem adnak neki több pálinkát, akkor tör össze mindent, és folytonosan valami asszonyt követel rajtuk és mindenkin, aki a közelibe kerül. Megzavarodott a feje, úgy látszik. Menjenek hát érte, és vigyék el, mert az emberek nem mernek a korcsma felé menni, s egy bolondot agyonverni mégse szabad, megveri az Isten azt, aki kezet emel rá. Az úr éppen szalárdra készült, falt kakasok ideje volt, és fönt a magurán javában állt a dürgés, úgy adták hírül a plájászok. Na majd megnézem én, mondotta azt az embert. Délfele érkezett meg szekeren a Viktor kocsmájához. Nagy csönd volt mindenfele. Bejutott az ivóba, üres volt. Bejutott a belső szobába, senki. A konyhába, sehol egy lélek. Az udvaron semmi mozgás. Ami a fene mérgelődött, meghaltak ezek mind. Ott volt még a pajta, meg a szín. Arrafelé indult éppen, amikor valami hang támadt fölülről. Pszt, pszt, nagyságos úr! Fölnézett, s hát a kocsváros hosszú madárfeje lógott elő a szénapadlásra. Mi az anyát keservit keresőtő itt? Viktor érten húzta be a nyakát odafönt. Jaj, csöndesen, az Istenért nyöszörögte. Ott alszik a színben. Fölhúztam a létrát, hogy ne jöhessen utánam. Itt vagyok egész családommal. Jaj, jaj, nagyságos úr, drága, tessék vigyázni, mert megbolondult ez az ember, és olyan erős, mint valami bika. A szomszédek legényfiát, Tógyert, mikor átjött segíteni, úgy keresztül hajította a sövényen, hogy eltörött a lába. Hol van? Hadd lássam, húzta szemére a kalapot az úr, és ment egyenesen a színnek. Ott feküdt a muszka hanyatt a szénán, szája nyitva volt, kicsorgott rajta a nyál, horkolt. Ruhája csupa rongy, feje csupa vére, zúzódás. Az úr megállt előtte és belerugott. Hé, ember, kelj föl, Istened ne legyen! Az orosz kinyitotta a szemét, vörösek voltak, zavarosak. Há? Hörögte részegen. Mit há? Dördült rá az úr. Kelsz föl, disznó, meg kitaposom a beledet. Há? Csuklott egyet Iván, és fölült. Megölök minden ember. Mind! Mind! Ölöd az anyád keserves kínját, mérgelődött meg a havasi király, azzal lehajós megmarkolta az ember mellén a ruhát. Lábra! Úgy emelte föl egy kézzel, mint a rongyot, s megrázta jól. Krákogott Iván, és hadonászni kezdett a karjaival. Kezen átévadt az úr vállán a kabátra, megmarkolta görcsösen. Te! Hol az asszony? Te! Há? Odahajolt egészen közel az úr arcához. Dőlt belőle a pálinka bűz. Reketten, csúnyán ordított. Pálinkát, hé! Pálinkát, adj meg! Megöllek! Kit? Tekerlek, mint a csirgét! Stépni kezdte az úr vállán a kabátot. Az úr bozontos sötét arca elvörösödött, hátralépett, letépte válláról az orosz rángatódzó kezét, aztán az ökle meglendült és tompa zuhanással vágódott a részeg ember vörös fejére. Éppen a füle mögé, az csak eldült a szénán, mint a csutak. Gyere le, hé! Kiáltott föl Viktornak az úr. És hozz egy kötelet! A szénapadlásról lesuppant a létre, és úgy mászott le a vékony kis ember, mint a mókus. Még mindig reszketett, amikor a kötelet hozta. Jóféle borjú kötél volt. Erős. Az úr megkötözte az oroszt, aztán fölnyalábolta, és a szekérhez vitte. Ott fölhajította a sarogjába, hogy lábafeje kilógott, mint a lőtt medvéjé, és csak ekkor bátorodott le Viktorné meg a lánya a szénapadlásról. A kárt majd megfizetem, szólt még oda hozzájuk. Éltető úr a szekérből, aztán rámordult a kocsisra. Ne bámulj! Gyerünk! Még akkor sem mozdult a megkötözött ember, amikor odaértek a házhoz a szerecsen alá. Csak hörögve lélegzett, és csurgott szájából a nyál. Te, szólt oda garabonciás gyerkónak, vigyétek hátra ezt a disznót, és zárjátok a fás színbe. vizet és puliszkát adhattok neki, míg visszatérek. Egyebet nem. Azzal vállára vette a puskát, átment a hídon, és elindult a Szalárd vize mentén fölfele a Magórára. 4 napig volt oda, és mikor lejött az orosz, ott gunnyasztott a színben, sápat volt, rongyos, sovány és szomorú. Sötéten állt meg előtte az úr. Na, kialudtad magad, disznó? Illedelmesen állt föl, és csöndesen felelt. Igen, uram. És becsületes savószínű szemeit egyenesen gazdájára szögezte. Ki józan ott áll? Igen, uram. Az úr közelebb lépett. Aztán mi volt veled, mi? A szemek megrebbentek. Valami sötét borongás árnyéka hullott réájuk. Semmi, uram. Mégis, hát mi történt? Semmi, uram. Az úr kezdett haragba jönni. Semmi, semmi. Csak fogod magadat, megszöksz, állattá részeged, és napokig randalírozol a kocsmába. Hát mi vagy te, ember? Igen, uram. Ember, ez a baj. Az úr elhallgatott, villogó sötét szemei kutatva fürkészték a bozontos szemöldök alól a szomorú embert. Hosszú ideig. Aztán lassan dörmögve megszólalt. Na, visszajöhetsz. De még ma megesküdsz a pap előtt, hogy nem iszol többet. Érted? Iván fölemelte a fejét. Becsületesen tisztán nézett a gazdája szemébe. Igen, uram. Megesküszöm 1 évre. Nem 1 évre, mindenkorra. Csak 1 évre, uram. Miért? Ha 1 évig kibírod, kibírod továbbra is. Csak 1 évre, uram. Mert én, amire megesküszöm, azt meg is tartom. 1 évre. Így történt. Még azon a napon hazamenet megesküdött Iván a ratosnyai pópánál gyertya és feszület előtt, hogy nem iszik többet egyetlen kortyot sem, szeszes italt, 1 kerek esztendeig. Hiába volt a szó, hiába minden, annyira esküdött csak 1 kerek esztendőre. Meg is tartotta becsülettel. Egész éven át nem volt több baj vele. Dédelgette, gondozta, etette a kutyákat, járta az úrral az erdőket, s jobb embert, hűségesebbet keresni se lehetett volna. De alig, hogy telni kezdett az év, és megjött újra a tavasz, Ivánt megint elővette valami furcsa betegség. Kótyagos lett, álmodozó, éjszakánként járt, kelt, sóhajtozott, dolgát rosszul végezte, s azon a napon, amikor az esztendő letelt, csak eltűnt megint. 1 hét múlva került meg újra a 6. faluban, és éppen úgy, mint először. Azóta így van vele. 1 esztendeig nincsen semmi baj. Akkor jön a tavasz, és elveszi az eszét. Valami asszonyt keres olyankor, és neki indul a világnak. Jár faluról falura, házról házra, és egy asszony nevét kiabálja folyton. Aztán kifárad, betámolyog egy kocsmába, és inni kezd. Az italtól megvadul, dühöng, verekedik, végül összeesik, és alszik 2-3 napig. Az úr már érte sem egy. Visszatér magától. Visszatér, elmegy a pópához, és megesküszik a feszület előtt, hogy nem iszik többet 1 évig. Mindig csak 1 évig. És betartja hűségesen. Később, hogy a gyermekek fölnőttek és elkerültek a háztól, messzi nagyvárosok iskoláiba, Iván már csak a kutyáinak ért egyedül. Azt mondják, beszélgetett velük, és azok értették a szavát. Telt az idő, és egyre mogorvább lett. Egyre magányosabb. Egyszer aztán talán a 8. évben odállt az úr elé. Uram, kérek tőled valamit. Na, engedj engem föl a hegyekbe a plájászok közé. Nem jó nekem itten. Miért? Hökkent meg az úr. Azért, uram, mert itt mindenkinek van valakie, csak nekem nincsen senki. És ez nem jó így. Ott jobb lesz nekem, uram, ha megengeded, fölviszem az öreg Dudást is magammal, itt már úgyis lassú a többi közt. Ott majd egymagában jó lesz medvére, disznóra, ha följössz. És elviszek egy kölyköt is, hogy tanuljon a Dudástól, ha megengeded, uram. A havasi király nem szólt, hallgatott, bólogatott nagy fekete fejével, és így került föl Iván a havasra, a cibai szállásra, a plájászok közé. Fölvitte Dudást, az öreget, és egy kölyköt is, a kicsi Dudást. Azt tanítgatta naphosszat, és olyan medvés, disznós kutya lett esztendőre abból is, hogy csodálni lehetett. Azon kívül megtanult egyebet is. Nyestet keresni, vízben hajtani vidrát, lőtt szarvas után menni vércsapás, addig csaholni mellette, amíg oda mennek. Megkereste az elveszett botot, kint felejtett tarisznyát. Ezer sok tudománya volt. Aztán vén Dudás meghalt, egy reggel nem kelt föl a széna közül. Iván eltemette rendesen, ahogy illik, még fenyő csemetét is ültetett föléje. És a kis Dudás mellé kért az úrtól egy még kisebb Dudást tanítani. Így élt. Szótlanul a cibai szálláson a két kutyájával. Télen át elgondozgatta a többiek jószágát, de ő maga nem tartott juhot tehenet, mint mások, nem épített kunyhot, nem hozott föl családot. Ja, jó volt neki a cibai szállás is. Nyestek vidrágbőrét nem adta el, elajándékozgatta ennek-annak plájászok gyermekeinek, pakurároknak, aki éppen megtetszett hirtelen. Legnagyobb öröme az volt, amikor följött az úr vadászni, vagy éppen Gáspár úrfi. Hely, micsoda fürgelegény lett belőle. Ilyenkor ragyogott Iván, vidáman szögdeltek a kutyák, s aztán neki a hegynek. Disznónak, medvének nem volt maradása. De tavasszal, pontosan minden tavasszal, amikor elolvadt a hó a hegyeken, a fák zöldülni kezdtek, és az eskü letelt, megbalondult Iván a havason. Ott hagyta a kutyáit, ott a cibai szállást, és nekivágott a világnak, faluról falura kóborolt, s egy asszony nevét kiabálta be a házak kapuján. Ismerték már az emberek, s nem bántotta senki. Mikor meg inni kezdett, magára hagyták. Nem kellett három nap, kettőse, már öregedett Iván fél liter pálinka végzett vele. Akkor jó emberek bevitték a belső szobába, lefektették, és hagyták, hogy aludja ki magát. Két nap alatt helyre jött. Fölkelt, hazament, útközben betért valamelyik pópához, és letette az esküt gyertyas feszület előtt egy újabb esztendőre. Aztán, mint aki rendbe jött a világgal, visszaballagott a cibai szállásra, járta az erdőket a nagy Dudással és a kis Dudással, tanítgatta őket, beszélgetett velük, s várta vadászni az urakat. Nyáron szénát kaszált, télen etette a mások marháját, átvette Gyerkótól a havi konvenciót, s a híreket, és szétosztotta rendre a havasban. Csak éppen az arca szigorkodott még. Rőthaja kikopott, fogai hullani kezdtek. Egyéb semmi, de semmi nem történt odafönt. Csak az idő haladt, ahogy mormolva görgette csillogó hátán a szalárt patak, a magúrától le a marosig. Csöndszakálú, moha illatú, vén fenyvesek között. De ott élt Iván mellett a cibai szálláson az öreg birtalan is, a halember. Azt mesélték, valahonnan a Hargitáról vetődött oda. Sovány, keszek kis vénember volt, fehér hajú, fehér arcú. Két hosszú nyeszlet vékonyka bajusza jóval alul ért az állán. Nagy kidüllett hal szemei voltak, és az egész ember valami furcsa sovány halra emlékeztetett. Ez a birtalan, hát ez meg úgy értette a halak dolgát, mint senki. szinte együtt ért velük. Talán azért is lett olyan halforma, maga is csak ránézett valamelyik patakra, és azt mondta, itt kell keresni. Azzal lejut a vízpartjára, hosszú száraz karján, mely olyan volt, mint egy inas fagyökér, föltűrte az inget, benyúlt a kövek közé, és már emelte is ki, kopoltyújánál fogva a pisztrángot. Sok hasznát nem vették a szálláson sem Iván, sem más. Nem törődött még a saját tehenével sem. Egész nap a patakokat lesne, órák hosszat elácsorgott egy-egy gübő felett, és nézte a vizet. Néha benyúlt, kiemelt egy-egy halat, megnézte valamit, mondott neki, azt visszadobta. Egyszer egy Anglius járt arra, híres horgásznak ismerték mindenhol, és Öltető úr meghívta a szalárdba horgászni. Jött is az angol. Hozott egy lóra való pálcát, horgot, zsineget, pléskatuját. Az úr melléje adta birtalant, és elindította őket föl a víz mentén. Majd estére utánuk jön a cibai szállásra. Az angol combigérő gumicsizmát húzott, előszedte pompás horgait, dobozait, hálócskáit, és megrakta birtalan hátát is mindenféle cipelni valóval. Aztán elindultak. Hol itt, hol ott dobálta be a horgot az angol, ugrált, mint a szöcske a köveket, de bizony nem mutatkozott eredmény. Cserélte a horgokat, csóválta a fejét, hümmögött, átkelt a patakon, visszajött, följebb haladt, még följebb, egyik kanyartól a másik gübőig, és dobta a horgot a vízbe, s húzta ki, üresen. Birtalan meg csak cammogott hátul, csöndesen a pakkal, s nem szólott egy szót sem, még csak nem is mosolygott a dolgon. Este felé utolérte őket az úr a kis ciba alatt. Na, bírod a halat, Birtalan? Bírom még, uram. Mennyi van? A biza csak kettőcske eddig. Súlyed meg. Én pedig nem hoztam egyebet a tarisztjába, csak egy kis zsírozónak való szalonnát a halak mellé. Birtalan fölnézett az égre, mint a tanakodott volna vele, aztán azt mondta, se fogni lehet, ha kell. Hát ez hogy kell. Fogjak akkor. Fogjál hát. Erre lerakta Birtalan a cókmókot. Sovány karján föltűrte az inget, és a patakhoz ment. Egy kicsit elnézegette a vizet, aztán lehajolt, és kezdte kiszedni a halakat. Csak úgyni egymás után. Nézte az angol, hogy mit művel a furcsa kis öreg, még a száját is eltátotta. Aztán nagyot káromkodott a maga nyelvén, és lecsapta a holgot. Ezek között, a ti halaitok között az Isten se ismeri ki magát. Reggel aztán, mielőtt a cibai szállásról elindultak volna visszafelé, így szólott az úr. Te, Birtalan, ez az angol szeretne kézzel halat fogni, úgy, mint te. Azt mondja, hogy ő már látott az Indus tengeren cápát halászni, az égszaki sarkon meg cett halat, de ilyen módon fogni a halfélét, mint ahogy te csinálod, még nem látod soha. Tanítsd hát meg rá. Birtalan nem tudta, hol van az Indus tenger, azt se tudta, hogy mi a cápa, de azért bólintott. Hát, csinálhatunk valamit, mondta. Kicsit gondolkodott, aztán eltűnt az erdőben. Sokára került elő. Na, jöjjön az úr, intett az angolnak. Bevitte jól messzire a kis cibába, és egy jókora gübő szélén leültette. Itt várjon meg az úr, magyarázta neki kézzel, lábbal. Én még megnézem föntebb is, hogy mi van. Az angol ugyan nem értette, hogy mit mond a kis halfejű öreg, de azért leült. Birtalan pedig feljebb ment egy fordulóval, és valami virágfélét kotort elő a zsebiből, lassan tépegetni kezdte, és hintette rá a vízre. Amikor elkészült, ezzel visszakocogott az angolhoz. Na, most gyűjjön, intett neki, és odatte a gübő partjára. Nyúljon be, mutatott a kövek közé. Nyúljon, na, bátran! és mutatta a kezével, hogy mit tegyen. Csodálkozott az angol, aztán nyúlkálni kezdett a vízbe, tapogatta a köveket, kavarta a vizet a markával. Ne, azt fogja meg, mutatott hirtelen birtalan egy halra. Az angol odanézett, s valóban alig arasznyira a kezétől ott úszkált egy jókora pisztráng. Azaz nem is úszkált, csak át egy helyben szemközt fordulva a vízzel. És tátogott. Ügyetlenül kapott utána, de mégis meg tudta fogni. Aztán csak ott úszott még egy, és még egy, és még egy. Bambán, lustán, oldalukra dőlve jöttek a halak föl a kövek közül, és alig ficánkoltak, amikor utánuk kapott. Ragyogott az angol arca az örömtől. Markolta a halakat, döpte ki őket a partas, nagyokat kacagott. Birtalan még csak ült mellette csöndesen, mint akinek semmi köze az egészhez. Fogott is az angol egy vederre való halat ott együltiben. Birtalan meg akkora borra valót kapott utána, hogy üszőborjút vett belőle a dédai vásáron. Hogy megpróbálta még valaha az angol halat fogni ezzel a módszerrel, az nem derült ki soha. Birtalan hallgatott a virágról, és őrizte tovább a halakat. Csak olyankor fogott, ha az uraknak kellett vacsorára, vagy ha a plájászok éheztek meg reá a cibai szálláson. Pedig a ratosnyai korcsmáros, az a bizonyos Viktor, nem egyszer üzent föl hozzá, hogy ennyit meg ennyit fizet egy csöbör pisztrángért, de Birtalan nem csinált pénzt a halakból. Soha. Így folyt az életet fönt a havasban. Iván és Birtalan őrizték a szállást, és olykor betért hozzájuk ez vagy amaz. Ferenc, aki fönt lakott a Krétákban, családostól, vagy Vénység, a Dószul Fulgerújról, vagy Árszintnya bácsi, a Belcsúi bács, de leggyakrabban mégiscsak Dumitru, a Sánta, vagy ahogy másképpen nevezték, Farkas Dumitru. Ő tulajdonképpen ott is lakott, a szálláson, mert senki sem volt, kalibája se sehol. Csak a puskája, farkasbőr tarisznyája, és olykor napokig, hetekig nem látták. Az erdőket bújta, farkasok nyomát kereste, semmi sem érdekelte egyéb, csak a farkas. Ilyenkor sziklák barlangjaiban éjszakázott talán, vagy csak úgy pusztában, a fák alatt. Nyers húst evett, meg gombát, erdei gyümölcsöt. Aztán időnként megjelent a szálláson, nyakában farkasbőrök lógtak, azokat szárítani a padlásra tette, és maga meg elhevert a szénán, és néhány napig csak evett és aludt. Ha naponta egy-két szót ejtett, az sok volt. Aztán egyszerre csak fölkerekedett megint, vállára lökte a puskát, oldalára akasztotta a tarisznyát, és elindult. Nem búcsúzott senkitől. Csak ment. S napokig nem látták megint. Áj, különös ember volt ez a Dumitru. Valami borzalmas, sötét titok járt vele, akár az árnyék. Azt beszélték róla, hogy juhos gazda volt valamikor odát a Dorna tájékán, a Kelemenen túl. 200 szép fehér juhával vonult föl minden tavaszon a dornamenti plájok valamelyikére legelőt keresni. Hol az egyik helyen, hol a másikon verte fel a tanyáját, azt szerint, hogy melyik pojánon zöldült ki hamarabb a fű. Kalibát épített, egészen kicsikét, hiszen nem volt szüksége nagyobbra, ő volt csupán, meg a felesége, meg a gyermek. Ebből a 200 juhból éltek Dumitrujék. És telt bőven mindenre, évente új ruha az asszonynak, magának, új bocskor, zsírnak való disznós, olaja, böjtre, puliszkaliszt, savanyú káposzta. A juhok gyapjút, túrót, bárányt adtak, a pénzből még félre is tehettek, hiszen pakorárt nem tartottak, minek is. Maga járt a juhokkal, fejesnél az asszony is segített, és ő készítette az illatos sajtokat, ő gyúrta be a túrót fenyőháncsból készült deberkékbe. Jól értek, fönt a havason Dumitrujék. Nyáron bálmost ettek, ordát, zsendicét, gabonapaprikást és erdei gyümölcsöt. Télen jó volt a túrós puliszka is savanyú káposztával. Bőt idejében olajos hal. Nem volt bajuk senkivel, szabad volt a havas. Oda vihette benne a juhát az ember, ahová akarta. Járhatta az erdőket, s nézhetett szénának való tisztást is telelésre. Abban az évben, amikor a nagy asszály volt, a vének sem emlékeztek hasonlóra, a fű nem nőtt, a málna éretlenül leszáradt, a juhok lesoványodtak a legelőkön, s már csak a füvek torzsáját rágták. Abban az évben Dömitru ott kaszált szénát magának a Piperul Kangeri és a Lóhavas között, azon a borgó felé lehajló széles lankán, hol fenyvesek spolyánok váltakoznak tarkarendben, s ahová a bölényes tető szarvasai is telelni jártak. Jó széna volt, csak kevés. A források kiapadtak, s nem volt vize a fűnek. Baj volt az is, hogy korán kellett abban az esztendőben szénára fogni a juhot, mert amilyen forró volt a nyár, olyan hideg ősz jött rá. Szeptember derekán esni kezdett az eső, és egy álló hónapig meg se állt. Akkor aztán egyszerre lefagyott minden, és október végére már fehér volt a havas. Neki kellett esni a szénának, mert amúgy is hullottak a juhok. Rossz esztendő volt az mindenképpen. Fele annyi túró lett csak, mint máskor. Az idősebb juhokból elhullott, vagy 36-ot, meg a farkasok téptek széjjel. Ezek a vad sárgásszőrű idegen farkasok, akik azt mondták valahonnan Bukovinából, vagy azon is túlról jöttek le a mi havasainkra, hihetetlenül elszaporodtak, és sokkal gonoszabbak voltak, mint a régi, megszokott hegyi farkasok. Úgy jöttek egy éjjel, mint a rossz szellemek. Vak sötét volt. Egyszerre csak ordítani kezdtek a kutyák, szaladt ki Dömitru a baltával, s az asszony is gyújtja már a szurok fákját a tűznél, és rohan utána. De akkor a farkasok már bent voltak a karámban, és abajgatták kegyetlenül a juhokat.
Hú, ha ne hadd budra, ne hadd buzsor, üvöltötte Dömitru,
és az asszony is lóbálta a tüzet, és sikoltozott, ahogy csak a torkán kifért. Aztán csak szögdöstek ki a farkasok az ölnyi magos karámon, és mindnek a szájában ott fehér lett egy juh. Zölden sütött a szemük a fákja fényében. Lehuppantak a földre, és már ott se voltak. Négy juh tűnt el velük. Kettő reggelre még holtan feküdt a többi között, és a karám palánkja mellett Gudra, a vén verekedő kuvasz. Na, rossz esztendő volt ez mindenképpen. Mintha gonosz szellemek babonázták volna meg a havast. A juhok nem híztak a legelőn, mint máskor, hanem még lesoványodtak. Őszire már zörögtek valósággal, és hullottak el egymás után. Korán ott kellett hagyni a legelőt, és megkezdeni a szénát. Dömitru föltette a lóra a fanyerget, felkötözte rá a holmit, elindította az asszonnyal, meg a gyermekkel. A gyermek akkor 6 esztendős volt, bírta az utat lassan, gyalog is. Ő maga és Buzsor a juhokat terelték. Így jutottak el a lóhavas alá. A téli kaliba már készen állott, még szénakaszáláskor megépítette, hogy szívja kissé a nap a fenyőtörzseket. Csak éppen a hézakokat kellett betömni mohával. Aztán a szénaköré karámot ácsolni jó magasat, hogy ne lehessen át rajta a farkas, mert akiket találkozott, mind azt mondták, hogy a lóhavas, a bölényes és a priporult szandra is tele van velük. Hát elkészült minden. A juhok falták a szénát, szemlátomást javultak. Közben lehullott a hó is. Előbb arasznyi, aztán térdigérő, majd úgy november vége felé beállt a tél az igazi. Korán jött meg, annyi bizonyos. A kunyhó előtt lapáttal kellett elhányni a havat, és ösvényt ásni benne a tüzelőhöz, a forráshoz és a juhokhoz. Naphossza csövétett az északi szél, s a fák recsegtek a hidegtől. Új év táján már fagyott hozzá az ember keze a balta nyeléhez. Amikor itatni terelték a juhokat, előttük kellett fölvágni a jeget, s míg ittak, befagyott megint. Kék volt a levegő, mint a késpengéje, és villogott benne a fagy. Kutya kegyetlen tél volt. Gyorsan fogyott a széna. A juhok kétszer annyit ettek, mint máskor, hogy fűteni tudják magukat valahogy, és ez okozta a bajt. Már január közepén látta Dumitru, hogy nem tudnak kitelelni azon a helyen. Még egy hónapra való volt, több nem. Nyakába vette a tarisznyát, kezébe a botot, és elindult. Szénát kellett keríteni a föld alól is, mert ha nem, vége a juhoknak, vége mindennek. 3 hétig járt keresztül kasul. Bejárta a falvakat, a tanyákat, mint az ismert telelőhelyeket. Sehol se volt széna. Kevés termett, és sok volt a juh. Feketére soványodott, bőre kopogott, mint a kimustrált rosta, haja, szakála bozontosra nőtt a hidegtől és az éhezéstől. Végre távol a Bystrycsó óra alatt a tárnyica egyik eldugott tisztásán talált valami szénát. Egy ratosnyai juhos ember kaszálta, de nem volt elég, és ezért elvitte inkább a juhait már az őszön tovali a mezőségre valami uradalomhoz telelni. A széna gazdátlan maradt. Nem valami jó, nem is sok, de tavaszig talán éppen elég 130 állatnak. Dumitru tehát fölépítette az új kalibát a tarnica tisztásán, és félig halálra fagyva, félig halálra éhezve visszagyalogolt az úttalan havasokon, az öles nagyhóban, a Bystrycsórán át a lóhavashoz. Istenem, de nehéz egy olyan út. Aki kényelmes szobában a meleg kályha mellett ismeri csak a telet, az el sem képzelheti, milyen az, amikor az ember éhesen és összekoccanó fogakkal küszködik a hóban, hegyen föl, hegyen le, vadfenyő erdők között, kegyetlen messzeségben, ember lakta helytől. Amikor az izzadság ráfagy az ember bőrére, és ahogy szuszog, a tüdeje pattan szét a hideg levegőtől. Amikor minden lépésnél derékig süpped az ember azokon az úttalan utakon, és nem csak a havat, nem csupán a hideget kell ügyelni, de a plájt, magát is, az össze-vissza csavarodó gerinceket, hogy el ne tévedjen a rengetegben. Mert milyen más a havas télen, ráismerni is alig lehet. Ahol járatlan széltörés volt, ott síma hólepedő. A fiatal fenyves inkább behavazott sziklaoldalnak látszik, és minden nyiladék, amit a szél az erdőbe kapart, magához csalja a vándort, mintha út volna, és a végén bevezeti a járhatatlan sűrűségbe. És amikor az este eljön, amikor minden szürke lesz, és halálosan egyforma, s a fák kereken pattognak, recsegnek a fagytól, és az ember fáradt, éhes, és a bőrére dermet verejték didergeti, az ember megáll a havas közepén, és egyszerre meghallja azt a nyomasztó, borzalmas csöndet, ami a szürkület páráival együtt a hóba temetett erdőkre alászál. Ez már nem csönd, ez már a halál maga. A halálos nagy egyedüllét, mely mint egy roppant csontkoporsó, magába zárja a megfagyott világot, s benne az embert, aki ottan áll, halálos, dermesztő egyedül. Jaj annak akkor, aki megáll, és fáradtan leül a hóra pihenni, jaj annak. Reggelre holtan nyúlna végig a csalóka ágyon, ha fel nem falnák addigra a kószáló farkasok. Jaj annak, aki fáradt és tehetetlen a rászakadó téli éjszakával szemben. Akit megbénít a csönd, akit megvabonáz a fehér szürke mozdulatlanság. akiben nincs erő és akarat, hogy megküzdjön minden perccel. Aki nem tudja megkeresni a legmegfelelőbb fenyőt, melynek ágai, mint a sátor, leérnek a hóig, nem kaparja el alul a jeget, és a havat nem hordja tele a vackot fenyőgajjal. Aki gyönge már arra, hogy néhány fát kidöntsön, és falat építsen maga elé, és a fal alá öles mágját rakjon, s egész álló éjszaka ébren őrködje a tüzet, hogy reggel aztán még fáradtabban hidegtől és füsttől vörösre mart szemekkel, de élve vándorolhasson tovább a halál birodalmán, a hegyeken keresztül. Így ment akkor Dumitru a Tarnicától a Bisztricsórán át a Lóhavasig. 3 napjába telt az út. 3 napig csak azt a kevés csontáfagyott puliszkát majszolta, ami még a tarisznyája fenekén akadt. 2 éjszakán keresztül virrasztotta a tüzet, és hallgatta lúdbőrös háttal a farkasokat, ahogy átüvöltöztek egymáshoz a hegygerincekről. Sárgás lilára cserződött kezén a bőr. Szeme kivörösödött, szakállára ráfagyott az uzmara, gyomrát sajtolta az éjség, s már alig bírta emelni a bocskorait. De 3. nap estére hazaért a hírrel, hogy van széna a juhok számára, mehet az élet tovább. 5 napig csak evett és aludt. Evett és aludt 5 napig. Ez alatt elfogyott a karámban a széna, és már csak annyi maradt, amennyit elvihet egy ló a hátán, ha ügyesen kötik a nyeregre. Ekkor elindultak. Így elölment Dumitru, kezében a balta. Hátán 2 áthalvetőben az, ami a legfontosabb, Máléliszt, Túró, Fazék, ez az. Mögötte a juhok. A juhok mögött az asszony mögött a ló mögött a gyermek mögött a kutya. A ló háta megrakva szénával, az asszony háta megrakva házi holmival, és a gyermek hátán a beder. Így mentek. Reggel volt, lent a völgyekben még ködös, de fönt már ragyogó fényes hideg reggel. A bükfák ágai meghajoltak a zúzmara alatt, szél nem járt, s a napfényében acélosan csillogott a levegő, a hó sercegett. Első estén a Bisztricsóra lábáig jutottak. Többször meg kellett állani közben váltani a juhokat, mert amelyek elől voltak és a nyomot törték a hóban, azok hamarosan kidőltek s lefeküdtek. Meredek kapaszkodókon várni kellett, amíg kiszuszogja magát a ló. Olykor a nyerget is meg kellett igazítani rajta, aztán a gyermek is pihenni akart, az asszony is. Aztán, amikor a nap eltűnt, a köd mögött megállottak. Egy szikla alatt helyet csináltak a juhoknak, és kiterítették elépük a széna harmadát. Fáradtak voltak a juhok, sok közülük azonnal lefeküdt, és a széna szagára sem mozdult. Aztán Dumitru kidöntött néhány fenyőt, és falat emelt belőlük. Odébb tüzet tett, s ez alatt az asszony fekvőhelyet készített a fal tövében, majd megették a száraz puliszkát, és bundáikba burkolóztak. A gyermek már aludt, és az asszony szeme is nehezen nyílott, kereken némán hallgatott a havas, és a csönd ráfagyott a világra. Dumitru ébren virrasztotta egész éjszaka a tüzet. Ő keltette föl az asszonyt meg a gyermeket, mikor a szürkület bomlani kezdett. Föl! Rövid a nap! Meredek a Bisztricsóra keleti oldala, csúnya sziklák szegik, és bozontos, sűrű erdők. Egyetlen nyom vezet csak a sziklák között csavarosan fölfele, borókásokon és vízmosásokon keresztül egyetlen nyom, amit a pásztorok tapostak ki nyaranta a juhokkal, hosszú-hosszú esztendők alatt. Ezen a nyomon kapaszkodtak fölfele Dumitrujék. De lassan, Nagyon-nagyon lassan. Olykor keresni kellett az utat a hó alatt, nehogy rossz csapásra térjenek. Aztán egyre több birka feküdt le, egyre sűrűbben állt meg a ló, fakadt sírva a gyermek. A hó pedig nőtt, egyre nőtt, és meredekült a hegy. Dimitro kétségbe esetten törte elől a havat, szaladt hátra a juhokhoz, bíztatta a lovat, szitta a gyereket, káromkodott, lélegzete zilált, fogai csikorogtak, és estére mégis följutottak valahogy. De a juhok már mind feküdtek akkor. Kettőt közülük ölben hozott az asszony. A ló izzadt szőre vastag volt az uzmarától. Nagy és lapos a Bisztricsóra teteje, futófenyő és boróka növé. Itt nem maradhatunk, mondotta Dumitru, és a fogai megcsikordultak. Lentebb kell mennünk az erdő közé, ha néhány birka le is marad. Az asszony belátta, hogy igaza van, s nem szólt, hiszen egy fa nem volt a közelben, amit ledönthettek volna, egy védett hely, ahol meghúzódjanak. És tűz nélkül, hát nem lehet éjszakázni. Tovább, csak tovább, amíg még lát a szem, amíg a pihenéstől nem zsibbad el a láb. A köd is tömöttődött. Dumitru elindult benne. Vállát húzták le, az átalvetők fogait keményen összeharapta, hátul az asszony bottal verte a hasukon mászó juhokat, a gyerek sírt, egyforma, halálos, kietlen és szürke volt minden, se egy fa, se egy bokor, ami irányt mutatott volna. Még a hegyek se látszottak, semmi, semmi, csak a köd. Az ember hirtelen megállt, káromkodott. Pest, rossz helyre jöttünk. Sziklafal tátongott a lábai alatt, fogai megcsikordultak. Hátra! Vissza! Aztán egy másik irányba újra neki a ködnek, a hónak. Nyögtek a juhok, jajgatott az asszony, sírt a gyerek, a köd már olyan sűrű volt, hogy rátapadt emberre, állatra, s reahullott a sötétség is. Hát mindenség itt az ilyen időnek! Jaj, Szűz Mária, ne hagyj el! Vergődött az asszony a juhok közt. Eltévedtek. A dundek felé tértek el a ködbe. Vagy a Moldovánka plájára. Nem derült ki soha. Egyszer aztán csak megállt Dumitru. Levetette a kucsmáját, aztán lassan leült a hóra. Az asszony ott hátul ugyanezt tette, csak éppen, hogy magához húzta a gyermeket. A férfi nem szólt. Az asszony nem kérdezett. Halálos csönd volt, csak a juhok liegése hallatszott. És mélységes sötét. És sehol egy fa, egy bokor, csak mély, hóllepte, ködös, nagy sötétség. Tehát a juhok örökbe hevertek egy csomó. A gyerek már nem sírt, elaludt az anyja karjai között, álmában is vacogtak a fogai. Dumitru érezte, hogy lassan zsibbadnak el a lábai, a válla, a háta, az egész teste. Szemei kezdtek lecsukódni. Összeszedte minden erejét, és fölállt. Az átalvetőket otthagyta a hóban, és hátra támolygott a lóhoz, leoldotta róla a nyerget, és a széna felét előre vitte a juhok közé, közben odaszólt az asszonyhoz, gyere előre! A bundákat leterítjük a juhok közé, gyere! Az asszony fölnyögött. Ja Istenem, nem tudok mozdulni. Oda ment hozzá. Hóna alá nyúlt, fölemelte. Ekkor hirtelen valahol egészen közel fölüvöltött egy farkas. A hang olyan borzalmas volt, hogy behatolt a csontig. A ló horkolva szökött lábra, és hallani lehetett a reszketését. A kutya odabújt közéjük, és nyöszörgött. Há, csak ez hiányzott, csikorgatta meg Dumitru a fogát. Nem maradhatunk itt, semmiképpen. Erdőhöz kell érnünk, tüzet kell tegyünk, minden áron. Megrogod a strajuhokat. A kalompos berbécsekkel megindult előre, a nyáj egy része megmozdult és utánuk támolygott, a többi mozdulatlanul hevert tovább. Az ember a berbécsekkel, a lóval és a kutyával már előjárt a ködben, és az asszony még mindig a visszamaradt juhokkal vesződött.
Hagyd őket!
Kiáltott hátra rekedten. Az asszony sírva botorkált előre a nyomon. Legalább 40 juh maradt ott, mintha a szívéből tépték volna ki valamennyit. A gyermek föl se ébredt, hiába rázta, ölben kellett cipelni azt is. 200 lépést is alig haladtak az övigérő hóban, amikor mögöttük egészen közel felharasant újra a farkas üvöltés. Utána hörgés, marakodás, borzalmas, rémült juh végetés. Legyökeredzett a lábuk. Szűz Mária Isten! Szorította magához az asszony a gyermeket. A ló horkanva megugrott, elbukott, újra fölkelt, és rohanni kezdett lefelé. Ettől Dumitru is magához tért.
Gyorsan!
Kiáltotta, gyorsan! És futni kezdett a ló után, ahogy lehetett. Elesve a hóban, lábra állva megint, káromkodva, verejtékezve, vacogva, ahogy lehetett. Mögötte az asszony a gyermekkel és a kutya. A juhokkal már nem törődött senki.
Segíts! Nem bírom a gyermeket!
Jajgatott föl hátul az asszony. Kézen ragadta őket, és valósággal vonszolta maga után. Aztán egyszerre csak megindult velük a hó, először lassan, majd egyre gyorsabban, és zuhanni kezdtek. Mély, puha hóba estek. Kézzel, lábbal kapálóztak benne, lábra álltak. A ködben valami tömött feketeség állt alattuk. Erdő. Csúszva, süppedve, botorkálva indultak meg a fák felé. Az első fenyő havas törzsének nekidőltek, és lihegve, hörögve ölelték magukhoz. Dumitru reszkető kézzel markolta meg a baltát, és vágni kezdte a fát. Nehezen mozgott a karja, valahol a mellében fájó szúrást érzett. Az asszony a másik fa tövében gunnyasztott a gyermekkel, és hörögve sírt. Ja, a juhaink! A drága, szép juhaink! Ja, ja. Fáradtan, nehézkesen csattogott a fejsze. Súlyosan ült fölöttük a sötétség, és valahol farkasok marakodtak, juhok bégettek, mintha a pokol szabadult volna le a havasra. Az ember összeszorította a fogait, és emelte a baltát. Nehezen vágódott a fa, makacsul nehezen. És ekkor valahol egészen közel a fák között fölordított a ló. Velőkbe hasító, borzalmas ordítás volt, csak halál veszedelembe jutott állat ordíthat úgy, mikor a pusztulást látja csattogó agyarakkal a torkának ugrani. Jaj, anyám, nyöszörgött az asszony. Dumitru kezében megállt a balta. A halál hidegét érezte a torkában fölfele kúszni. Mász fel a fára, gyorsan, súgta, gyorsan! A gyermekkel! Az asszony támolyogva állt föl, tapogatta a fát. Nincs ága lent, nincs, vacogta, Szűz Mária, jaj! Keres másikat, gyorsan! Sürgette az ember. Az asszony tovatántorgott a sötétben. Rángatta a gyermeket maga után, az nyöszörögve fölsírt. Dumitru nekivetette hátát a fának, és megmarkolta a baltát. Figyelt, a kutya ott reszketett a lábainál.